Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy mi is úgy telepedhetünk le a te lábaid elé, mint az a sokaság. És mi is azzal az igényen lehetünk itten, hogy bennünket is megelégítesz az életnek a kenyerével. Köszönjük, hogy te megszánakozol, megszánod az embereket itt ezen a földön, és hogy gondod van reány. Ó, Urunk, hadd legyünk mostan igazán együtt te veled. Együtt hadd ünnepeljünk, együtt hadd dicsőítsünk téged a te ajándékaidért, áldásaidért, és egy szívvel hadd hallgathassuk a te ígédet, a te tanításodat. Hiszen erre van népünk, Urunk, a legjobban szükségünk. Megéreztük már, megértettük már nagyon sokszor, hogy valóban egy a szükséges dolog. És nekünk mostan ez az egy, ez a jobbik rész, ez a legjobbik rész. Ez jutott osztályrészről, amikor a te lábaidnál ülhetünk. Ne engedd hát, Urunk, hogy bármi megzavarja. És különösen ne engedd, hogy a figyelmünk ne itt legyen, Urunk, hanem valóban tereját nézzük, téged halljunk. Hadd tűnjék el körülöttünk minden, ami emberi, minden, ami látható, és csak a te láthatatlan és élő valóságod magasodjék föl közöttünk, és így hadd szóljon a te szavad. Így kérjük a te áldásodat, Urunk, erre a mai Isten tiszteletünkre is. Jézus nevében. Amen. Aki azért tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadtad, mi módon ne ajándékozna vele együtt minden mi nékünk. Testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő szavát szeretném mostan hirdetni. Írva található az előbb felolvasott részben, aminek az összefoglalása képpen még hadd olvassam föl. Krónikák első könyve 29. részének a 14. verse második felét a következőképpen. Tőled van minden, és amiket a te kezedből vettünk, azokat adjuk most néked, eddig a Szentlélek. Kedves testvéreim, ma két hete talán emlékeztek rá, bejelentettem, hogy szeretnék egy új predikációs sorozatot kezdeni, és időnként arról beszélni, hogy milyen Istenünk van nékünk. Tehát, hogy a végtelen gazdagságú Istennek egy-egy vonását szeretném bemutatni egy-egy igehirdetésben. És azt is említettem, hogy ez azért lehetséges, mert hiszen Isten kijelentette magát népünk a Jézusban. Olyan Istenünk van, amilyennek a Jézusban látjuk, amilyennek Jézust látjuk. Jézus ez a csodálatos és titokzatos valaki, mint egy tükörképe annak a láthatatlan és még titokzatosabb Istennek. A világ teremtőjének és atyánknak, akit soha senki nem látott. De Jézus a tükörképe ennek az Istennek. És ebben a tükörben megláthatunk valamit az Istennek a jóságából, a szeretetéből, az irántunk való indulataiból. Mert ő benne leplezte le, Jézusban leplezte le Isten előttünk az ő szívét. Jézus valóban olyan, mintha egy ablak lenne, amelyen át lepillanthatunk egyenesen az élő Isten szíve közepébe. Most testvérek, talán emlékeztek, arról beszéltem ma két hete, hogy olyan Istenünk van, aki még a pihenésünkről is gondoskodni akar. Most pedig arról szeretnék beszélni, hogy olyan Istenünk van, aki még a kenyerünkről is gondoskodni akar, a mindennapi kenyerünkről. Az a Jézus, akinek a kezében, ott a genezáreti tó partján, olyan fenséges hatalommal, isteni hatalommal sokasodik meg az a két picike zsemleszerű kenyér és az a két apró kis halacska. Mondom, ez a Jézus, mint egy látható képe annak a láthatatlan Istennek, akinek szívügye a kenyér probléma ezen a földön. Az Isten nem csak azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson, hanem az Isten azt is akarja, hogy minden embernek meglegyen a mindennapi kenyere. Tehát így tükrözi az a kenyeret osztogató Jézus, a mindennapi kenyérről gondoskodó Isten édesatyai szeretetét. És testvérek, ezért, vagy erről most különösen azért is jó beszélnünk, mert hiszen mint a földeken, amint tudjátok, megérett a gabona, amiből most itt egy csokor látható az urasztalán. Megérett a gabona, folyik az aratás, zúgnak a gépek, mennek a kombájok, cséplőgépek, villannak a kaszák, sok száz és sok ezer ember verejtékezve igyekszik begyűjteni az Isten áldását. Tehát valóban valamiféle olyan aratási hálaadó ünnepség legyen ez a mai vasárnapi Isten tiszteletünk, itt ebben a templomban is. Igaz ugyan, hogy itt mi közöttünk nem sok a földművelő ember. De mégis jó az, hogy szükséges, hogy a városi ember is évente legalább egyszer imádságban és gondolatban fordítsa a figyelmét vidéki emberek legnagyobb gondjára, a termésre. Végeredményben mindnyájan abból élünk, amit ők betakarítanak. Most testvérek, ez az íge így kezdődik, hogy minden te tőled van, a te kezedből vett. Úgy hangzik ez, mint egy nagyon boldog és egy nagyon bizonyos bizonyságtétel. Persze én nagyon jól tudom, hogy Dávid király, aki ezt mondotta annak idején, valami egészen más dologgal kapcsolatban mondta, de tartalmilag ide is érvényes. Tehát mindent a te kezedből vettünk, így szól az íge. Most gondoljunk egy pillanatra arra a történetre, amit felolvastam. Ott az a sokaság a Genezáreti tó partján, ez sokkal élénkebben érzékelte. Tehát azt, hogy minden az Isten kezéből van, tehát hogy az a kenyér, amit megesznek, az a Jézus kezéből van, mint ahogyan érzékeli ugyanezt a mai ember. Persze ők se közvetlenül Jézus kezéből kapták azt a kenyeret, hiszen amint hallottátok, egy kisfiújé volt az a készlet, az az öt kis cikó és az a két kis halacska, amit azután odadott Jézusnak és fülanyállott, azután a tanítványok voltak azok, akik a széttört alapkákat szétosztották az emberek között. De végeredményben mégis Jézus kezében sokszorozódott meg ez a kezés annyira, hogy jutott belőle minden embernek, hogy egyetlen embernek se kellett éhen elmennie. Tehát azok az emberek ott a szószoros értelmében isteni csodaként tapasztalták meg azt a kenyeret, amit megettek. És meg vagyok róla győződve, hogy egyetlen egynek se jutott volna eszébe, hogy a gyermeknek köszönjük, hogy megosztotta velük a napi adagját. Vagy hogy a tanítványoknak hálálkodjanak a feléjük nyújtott kenyér darabért. Szinte balgaság lett volna nem túllátni ezeken a közvetítő eszközökön Jézusra. És nem tudomásul venni, hogy neki, egyedül neki köszönhetik az, hogy jól laktak, hogy nem maradtak éhen. Jó, persze, voltak itten más tényezők is, ez a gyermek, meg a tanítványok. De mit ért volna mindez Jézus nélkül? Egyedül az ő általa válhatott mindez áldássá, igazán áldássá a sokaság számára. És amikor ugye a kezében tartott egy-egy ember azt a kenyér darabkát, amelyet kapott, azt hiszem, hogy valahogy ugyanazt érezte, ha nem fejezte is ki, amit Dávid király mondott a felolvasott ígében, hogy minden a te kezedből van. És nem hiszem, hogy bárki, akár egy tanítvány, akár az a kisfiú, eltakarták volna az emberek elől a kenyeret osztogató Jézusnak a fenséges alapját. Most testvérek, egészen bizonyosan, hogy azért is iratott meg többek között ez a történet, meg sok minden másért is. De azért is iratott meg ez a történet, hogy mi is, mai emberek, lássuk meg a mi mindennapi kenyerünk mögött azt a drága, azt a szerető, azt a hatalmas kezet, amelyik azt a kenyeret adja mi nélkül. Mert nem olyan magától értetődő ám az, hogy az a kenyér ott lehet az asztalunkon. Ne engedd, hogy a sok mindenféle közvetítő eszköz, a közért, amiben megvásárolod, a pénzed, amiből megveheted, az a megszokás, hogy minden nap újra és újra magától értetődően megszelheted. Ne engedd, hogy ezek mind-mind elhomályosítsák azt a kezet, amelyiknek tulajdonképpen végül köszönheted. Az a kenyér, amit mi ma megeszünk, éppen olyan csoda, mint az a kenyér, amelyiket ott, azok az emberek ott a tópartján megettek. Jó néha úgy elgondolni, testvérek, hogy amíg az a kenyér darab oda kerül az asztalunkra, hány ember verejtékes munkája előzte már meg? Voltak, akik még tavaly ősszel fölszántottak valamiféle területet miatta valahol, hogy elvethessék azt a magot, amiből azután majd kenyér lesz. Voltak olyan emberek, akik messzi istálókból hordták a trágyát, reját, hogy termékenyé, minél jobban termékenyé váljék a föld. Voltak, akik tűző napon végezték az aratásnak a nehéz munkáját. Zötyögő kombájnokon szenvedték el a napnak a hőségét. Voltak, akik teherautókon kuvaroztak. Voltak, akik malmoknak a zúgó képei között szívták be magukba a lisztporos levegőt. Voltak, akik ma reggel, akik számára ma reggel három órakor, hajnali három órakor szólt az ébresztő óra, hogy mire te fölébredsz, kisüljön a kenyér, és eljusson oda, ahonnét te elhozhatod, frissen, készen, jó ízű táplálékként. Jó ám ezekre a dolgokra néha gondolni, amikor egy darab kenyeret a kezünkben tartunk. De testvérek, akármilyen fontos tényezők ezek abban, hogy a kenyér oda kerüljön az asztalunkra, mégiscsak ezek azok a közvetítő eszközök. Az a kisfiú, meg a tanítványok, ahogy a történetben láttuk. Mögöttük azonban és fölöttük van még valaki más. Az a drága, hatalmas, szerető valaki, aki az idén is gondoskodott arról többek között, hogy például a társadalmi összefogásnak ez az egész nagy gépezet, amit az előbb elmondottam, jól működjék. Hogy például ne zavarja meg egy világégés, vagy egy szőnyegbombázás, mert ilyet is láttunk már. És akkor sokkal nagyobb értéke volt annak a darab kenyérnek, amit a kezünkbe vehettünk, mint ma. Mert vannak ám testvérek ma is ezen a földön olyan területek, ahol egyáltalán nem olyan magától értetődő az, amit mi a magától értetődőnek tartunk, hogy van vetés és van aratás. És hogy kenyér kerül az asztalra, mert hetek múlnak el, amíg kenyér kerülhet az asztalra. Vannak olyan területek, ahol mit nem adnának azért a kicsiny darab kenyérét, vagy azért a nagyobb darab kenyérét, ami neked már nem kell, mert már tegnap, tegnap előtt, vagy nem elég kelt, nem elég friss, kicsit megszárt. És mi tovább? Van valaki, egy titokzatos, drága, hatalmas valaki, aki úgy teremtette meg a búzamagot, hogy abból tápláló, friss, jó, ízű kenyér lehessen. És aki úgy alkotta meg a természetet, hogy az elvetett gabonamagból 30 annyi, 60 annyi és 100 annyi lehessen. Tehát, hogy megsokszorozódjé, valahogy ugyanúgy, ahogyan Jézus kezében megsokszorozódott az a kevés, az a két kis kenyér, meg az az öt kis kenyér, meg két kis halacska. Ez sem kevesebb csoda ám, ami a föld alatt történik, mint az, ami a Jézus kezében történt ott a Genezáret tó partján. Van valaki, aki úgy adagolta a forró nappalt és a hűvös éjszakát, és a jótékony esőt és a jótékony napsugarat, hogy a termés beérhessen. Mert gondoljátok el, testvérek, hogy mi a magunk erejéből minden technikai és minden kémiai tudásunkkal sem bírnánk egyetlen egy fűszálat sem élővé tenni. Növekedésre bírni. Igen. van plántáló és van öntöző, de van növekedés adó Isten is. És ennek az Istennek az áldása nélkül hiába lenne az emberek mindenféle erőfeszítése. Tehát az a kenyér, ami az asztalunkra kerül, csoda, éppen olyan csoda, mint az a kenyér volt, amelyiket ott az emberek ettek a tópartján. Isten rólunk gondoskodó szeretetének a csodája. Tehát egyáltalán nem olyan természetes. És egyáltalán nem olyan magától értetődő, hogy az a kenyér ott van, az asztalon. És hogyha sok közvetítő eszközön át jutott is el, mégis mi is ugyanazt mondhatjuk, amit azok mondhattak, vagy amit Dávid király mondott, hogy minden a te kezedről van, Uram. És de jó, hogy ezt tudjuk mondani, hogy minden a te kezedből van. Mert nézzétek, testvérek, olyan Istenünk van, akinek éppen úgy, mint Jézusnak ott a tópartján, szívügye az, hogy az emberek mit tegyenek. Olyan is test és lélek, szellemi valóság is, meg anyagi valóság is, nem csak az egyik. És az Isten mind a kettőnek az ura, és megváltója, nem csak az egyiknek, hanem az embernek, az egész embernek, a maga testi-lelki valóságában és szellemi anyagi szükségleteivel együtt. Tehát ennek az életnek az evilági oldalát, ennek az életnek a materiális részét, tehát most éppen a kenyér problémát is mindig ott látjuk az Isten mindenható hatalma alatt és uralma alatt. Valahogy olyan formán, ahogyan Pál apostol mondotta, amit az elébb idéztem, hogy aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk, mindent a kenyeret. Ő ajándékozza együtt a Jézussal, a Jézusban. Pál apostol itt a mindent, tehát mondjuk most a kenyeret is, mint egy oda teszi közvetlenül az alá a kereszt alá, amelyiken Jézus meghalt. Vagy másképpen, mint hogyha Pál apostol a Jézus keresztjét helyezné oda, a búzaföldek fölé, meg a kombájnok fölé, meg az arató munkások fölé, meg a közértek, meg a malmok fölé, meg az ebédlő asztalunk fölé. És mondta, hogyha azt mondaná, hogy nézd, minden abból a kegyelemből kerül táplálékként az asztalodra, ruhaként a testedre, pénzként a zsebedbe, minden abból a kegyelemből elégítetik ki minden testi és lelki szükséget, abból a kegyelemből elégítetik ki, amelyiket Isten a Jézus áldozatul adásában proklamált ezen a földön. Tehát testvérek, ne csak az üdvösségünket lássuk a kereszten át, hanem a mindennapi kenyerünket is lássuk a kereszten át. És ne csak az úrvacsorai kenyéren át lássuk a Krisztus keresztjét, hanem a mindennapi kenyéren át is lássuk ugyancsak a Krisztus keresztjét. Nem csak a bűnbocsánat és az örök élet van ingyen kegyelemből, hanem az a kenyér, amiért megdolgozunk, az is ugyanakból az ingyen kegyelemből van. Kegyelem. Micsoda hallatlanul mély fogalom, valóság ez. Még mélyebb, mint a szeretet. Mert a szeretet, ha egyoldalú, ha nincs viszont szeretet, akkor nem is tudja magát igazán adni. Nem tud kivirágozni, szinte tehetetlen. De a kegyelem mindig egyoldalú. Ez a lényeg. Semmit se kér, mindig minden csak ad. Csak önmagából él. És egészen csak a másikért. Ez a kegyelem. Nincs nagyobb dolog ezen a világon, mint kegyelemből élni, az Isten kegyelméből élni. És mi ebből élhetünk, testvérek, itt ezen a földön is, meg majd az örökké valóságban is, minden test és lelki szükségleteinkkel együtt. Hiszen aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt minden, mindent, mindent. Érzitek már, hogy az a kenyér, ami mostan beérik kint a földeken, mennyire igazán Isten kegyelmének a csodája? És mi, akik hihetünk az Istenben, éppen az a nagyszerű, hogy azt is tudhatjuk, hogy az emberi munkán túl, meg a gépeken túl, meg a természeti törvényeken túl és fölül van valaki, aki nagy atyai szeretettel gondoskodik róluk. Talán mindezek által éppen, de ő gondoskodik róluk. Van valaki, akinek mi azt mondhatjuk, hogy te. És aki előtt mi is olyan nagy hódoló alázattal hallhatjuk meg, hogy minden a te kezedből van. És így folytatódik az ége, hogy amiket a te kezedből vettünk, azokat adjuk most néked. Talán egy kicsit furcsán is hangzik ez a kifejezés, mert hiszen mit adhatunk mi az Istennek? Mi, akik magunk is mindent az Istentől kaptunk. Annak az Istennek, aki igazán nem szűkölködik semmi nélkül, mert minden az övé. Most testvérek, valahogy olyan formán van ez, mint a kisgyermek, akinek még nincsen saját keresete, és maga is a szüleinek pénzébe kerül. Egyszer egy születésnapon a saját kis zseppénzéből, amit az édesapjától kapott, vesz az édesapjának valami apró ajándékot, vagy az édesanyjának pár szál virágot, és akkor a szülei azt mondják, hogy hát látod, ez a legszebb, ez a legkedvesebb ajándék, amit valaha kaphattam. Hát Istennel szemben mindig mindnyájan ilyen gyermekek vagyunk. És még jó, hogyha tényleg azok vagyunk, és azok maradunk. És higgyétek el, hogy Istennek is az a legkedvesebb ajándék, hogyha az ő gyermekei hálából valami keveset visszaadnak néki, abból a sokból, amit őtől kap. A legkevesebb, amit adhatunk a mi Urunknak, a hála, a köszönetnek a szava. És még ezt is olyan nagyon ritkán kapja meg tőlünk a mi Urunk. Mert hiszen megkapja Isten a dicséretet a mennyben az angyaloktól. Őt magasztalja az egész teremtett világ mindenség. De legszívesebben azoknak az ember gyermekeinek az ajkáról szeretné hallani ezt a dicséretmondást, akik tudják, hogy az ő kezéből élnek, és ezért hálás szívvel azt tudják mondani, köszönöm, Atyám! Tudnátok-e ezentúl öntudatosabb hálával elmondani az asztali áldást, aki ételt, italt adott, annak neve legyen áldott. Nem csak úgy egyszerűen elmormolni, hanem tényleg egy hálás szívvel megköszönni azt, amit kaptunk. Higgyétek el, én tapasztalatból tudom, hogyha az ő kezéből tudja valaki elfogadni a kenyeret, akkor annak jobb íze van, és az jobban táplál. Minden adományban benne van valami az Istennek a szívéből is. Hiszen végeredményben például egy születésnapi ajándék. Abban különbözik valami más egyéb tárgytól, amit az ember úgy vásárol magának az üzletben, hogy abban az ajándékban benne van egy kicsit az ajándékozónak a szíve is, a szeretet. És ezért drágább, ezért kedvesebb, ezért ér többet. Nos tehát mit adhatunk mi vissza abból, amit kaptunk? Hát a szívünknek a háláját adhatjuk. És nem csak ma aratási hálaadó ünnepségen, hanem mindig. És még csak annyit hadd fűzzek hozzá, hogy a hálaadó élet az igazán boldog élet. A hálás szívű ember tudja mindig jól felhasználni azt, amit kapott az Isten dicsőségére, ami azt jelenti, hogy az embertársainak a javára. És a hálás ember tudja azt, hogy ő tartozik, mert ő is mindent kapott. A hálás ember tud igazán adni szeretetet, jóságot, szolgálatot, türelmet, kenyeret, segítséget adni. mert ő is mindezt úgy kapta, és ezért kapta. Tehát tulajdonképpen nem is a legkevesebb, hanem a legtöbb az, amit visszaadhatunk az Istennek abból a sokból, amit kaptunk. A hála. Tehát ha igazán hálás szívvel tudjuk mondani azt, tőled van minden, és amiket a te kezedből vettünk, azokat adjuk most néked. Amen. Áldjad őt, mert az Úr megáldja minden munkádat. Hűsége, mint az ég harmatja, bőven rád árad. Lásd, mit tehet jóságos lelke veled, és hited tőle mit várhat. Így magasztaljuk a mi Urunkat a 264. számú ének 4. versével. Dicséret, mondás vesz körül téged az egész teremtett világ mindenségből. Téged dicsőítenek, előtted hódolnak az angyali seregek, az üdvözült lelkek a mennyben. Téged dicsér a madárdal, a szél zúgása, a tengerek mormogása, a természet minden csodája és szépsége. De Urunk, köszönjük neked, hogy te mégis mindezeken fölül a te ember gyermekeidnek a dicséret mondását várod, és az kedves előtted. Hadd legyünk hát most így kedvesek te előtted. Teljes szívvel hadd dicsérjünk és magasztaljunk téged, minden jó adománynak és tökéletes ajándéknak az adóját. Igen, Urunk, hadd lássuk meg a te ajándékozó kezedet a kenyér mögött. Hadd köszönjük meg néked, hogy ebben az esztendőben is gondoskodtál róla, hogy úgy teremtetted ezt a világot, hogy megteremheti a számunkra a kenyeret. Köszönjük azoknak a fáradtságát, verejtékét, akiket közvetítő eszközökként használtál föl erre. Kérjük a te áldó kegyelmedet, reáj, akik talán most is, ebben a pillanatban, a tűző napsütésben végzik a te áldásodnak a betakarítását, feldolgozását. Segíts meg őket a te kegyelmed szerint. És áld meg, Urunk Istenünk, a számunkra a kenyeret. Hogy az Urunk ne csak a testünk táplálására való eszköz legyen, hanem a te jóságodnak, a te szeretetednek a kézzel fogható bizonysága hadd legyen. Azon a kenyéren, amit ma reggel megettünk, vagy amit ma délbe a kezünkbe fogunk, azon a kenyéren át is hadd lássuk azt a keresztet, amelyen Jézus meghalt érettünk. Hogy ne csak az úrvacsorai kenyér, a mindennapi kenyér is, a te kegyelmedet juttassa eszünkbe, és hálássá tegye a mi szívünket irántad. Könyörgünk hozzád, Urunk, ezért a világért. Könyörgünk a gyülekezetünkért, könyörgünk az egész emberiségért. Ó, Urunk, add, hogy jusson mindenkinek a te kezedből kenyér. És ebben használd föl bennünket is, mindnyájunkat a magunk helyén, közvetítő eszközök, úgy, mint azt a kisfiút, meg a te tanítványaidat. Mi is így hadd tegyük bele a te kezedbe azt a kicsit, ami van, hogy megsokszorozódjék a te szent kezedben is, áldássá váljék mások számára is. Könyörgünk hozzád, Urunk, a repülőgépeken szálló utasokért. Könyörgünk a vonatokon és a hajókon utazó emberekért. Könyörgünk a pihenőkért, a munkálkodókért, a betegekért, az egészségesekért. Könyörgünk a fiatalokért és az öregekért. Könyörgünk, Urunk, magunkért, szeretteinkért. Ó, hadd maradjunk abban a drága kegyelemben, ami egyedül jelenti az életet, itt a földön és majd az örökké valóságban. Hallgass meg, kérünk, Jézus érdeméért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen.